Előadónk adunk Kúró Di Máté, Vörösterről szólnak a 1919. március 31. május című előadásával. Tessék parancsolni.
Nos, hát először azzal kezdeném, hogy amikor 1919. március 21-én megalakult a forradalmi kormányzó tanács, azonnal bevezették a statáriumot és a szesztilalmat, ez a későbbiekben látni fogjuk, hogy ennek miért volt jelentősége. 4 nappal később, március 25-én a forradalmi kormányzó tanács kiadta a forradalmi törvényszékekről a rendeletét. Ugyanezen a napon a szolnoki munkástanács egy futárt is küldött Budapestre, hogy a szolnoki forradalmi törvényszék bíráit azonnal nevezzék ki. Ez 4 nappal később, 29-én meg is történt. Az igazságügyi népbiztosság a szolnoki forradalmi törvényszék elnökéül Lőbenhöfer Ede Vasesztergályost nevezte ki, bíráiként pedig Muhari János lakatos legényt, Moksári János mávfűtőházi munkást, valamint a katonatanács által is volt egy bíró delegálva, ő Pap István földműves volt. Emellett még aki szintén jogban nem járatos laikus személy volt, ő Nagy Mihály politikai megbízott, őt is a szolnoki forradalmi törvényszékhez nevezték ki. Emellett azonban neveztek ki jogvégzett embereket is a szolnoki forradalmi törvényszékhez. A legfontosabb szerepet játszó ember dr. Márton Ferenc volt, szolnoki királyi törvényszéki bíró volt, akit vádbiztosnak neveztek ki a forradalmi törvényszékhez. A vádbiztos egyébként a laikus ügyész jelentette, vagyis magyarán bárki lehetett vádbiztos, nem kellett ahhoz jogi végzettség. És végül két ember még volt, akit kineveztek jegyzőként, ők dr. Ravasz Antal és dr. Császi Ferenc volt királyi törvényszéki jegyzők voltak. A szolnoki forradalmi törvényszék megalakulása után már 2 nappal meg is hozta első halálos ítéletét. Ekkor 2 szolnoki illetőségű hajóst, Balázs Gergelyt és Mátyus Istvánt gulyó általi halálra ítélték, majd ugyanezen a napon Szolnokon a Vörös Karhatalom agyon is lőtte őket. Miért is végezték ki ezt a 2 embert? Mint említettem a bevezetőben, a forradalmi kormányzó tanács megalakulásakor statáriumot hirdetett, azonban ezt több Jászlikun-Szolnok vármegyei községben nem vették tudomásul, és úgy értelmezték a kommün kikiáltását, hogy eljött a szabadrablás, a gazdagokat ki lehet fosztani, és ezt így gondolta többek között Balázs Gergely és Mátyus István is, akik március 22-én megjelentek egy szolnoki bérelt földbirtok 3 bérlőjénél, akiknek korábban még a Károlyi féle forradalom idején őrizték a birtokát. Ezt a 3 embert revolverrel megfenyegették, hogy adjanak pénzt, és így több száz koronát zsaroltak ki tőlük. Egyébként tetlegességre nem nagyon került sor, mert amikor meglátták az áldozatok a revolvert, már azonnal oda is adták a pénzt. A Balázs Gergely és Mátyus István bűntársait pedig különböző tartamú börtön, illetve fegyház büntetésre ítélték, hiszen ezek az elkövetések általában csoportosan zajlottak. A szolnoki forradalmi törvényszék a következő halálos ítéletet április 4-én hozta Jászárok szálláson. Ekkor Gedei László napszámost ítélték gulyó általi halálra, és végezték ki. Ennek hasonlóak voltak az előzményei, mint a korábbi halálos ítéletnek, ugyanis március 22-én Jászárok szálláson is azt gondolták az emberek, hogy eljött a szabadrablás, és Gedei László vezetésével egy 30-40 tagú fiatalokból és katonákból álló csoport lefegyverezte a helyi karhatalmat. Mondjuk ez nem volt olyan nehéz dolog, mivel 5 főből állt a Jászárok szállási karhatalom. Ezután ki is fosztották a községet, valamint a telefondrótokat is átvágták, hogy nehogy értesíteni tudják az egyéb hatóságokat. Így csak hajnalban érkezett meg a Vörös Karhatalom Jászárok szállása. Érdekes itt, hogy ezek a Gedei László féle felkelők még szembe is szálltak a Vörös Karhatalommal, tűzharc alakult ki, és ennek során Szalai Béla Kovács tanonc a felkelők közül életét vesztette. És hogy kik hajtották végre ezt a halálos ítéletet. A Gedei Lászlót és társait a szolnoki fogházban őrizték, azonban, mint említettem, a szolnoki forradalmi törvényszék Jászárok szállásra szállt ki ítélkezni. A törvényszék mellé egy vörös karhatalmista szakaszt is kijelöltek, Iván Imre tiszthelyettes vezetésében, ez csupán 30 főből állott. Márton Ferenc várbiztos adta át az elítéltet ennek az Iván-féle vörös karhatalmista szakasznak, mire Iván Imre megkérdezte a Jászárok szállási karhatalmi parancsnokot, Non János főhadnagyot, hogy akkor hogy legyen a végrehajtás. Non János úgy rendelkezett, hogy Iván Imre szólítsa fel a szakaszát, hogy kik jelentkeznek a kivégzésre. Iván Imre így is tett, és 4 önként jelentkező vörös katona állt elő, hogy majd ők fogják végrehajtani a kivégzést. Ezek után mindnyájan elindultak a temetőbe, a Jászárok szállási temetőbe, ott Iván Imre bekötözte Gedei László szemeit, majd a 4 vörös katonát felállította, és agyonlövette Gedei Lászlót. Említettem korábban, hogy ez a Jászárok szállási zavargások miatt vörös karhatalom szállta meg Jászárok szállást, ezért hogy ne történjen meg hasonló lázadás, ilyen-nappal cirkáltak ott vörösőrök. Volt 3 orosz származású vörösőre is a karhatalmi szakasznak, akikre állításuk szerint rálőttek az egyik házból. Azonnal elkezdtek a tettesek után kutatni, és végül az esemény után, az állítólagos merénylet után néhány órával már Bobák Imre földművest és 10 társát a szolnoki forradalmi törvényszék elé állították. A forradalmi törvényszék halálra is ítélte Bobák Imrét, valamint társát, Torba Balázs földművest. A kivégzés majdnem hasonló módon folyt, mint az előbbi esetben. Azonban itt Iván Imre tiszthelyettes rosszul lett, ezért non-főhadnagy felszólított még 4 embert, hogy hajtsák végre az ítéletet. Mivel senki nem jelentkezett, ezért ő parancsolta meg 4 embernek, hogy lépjenek elő és hajtsák végre az ítéletet. Bobák Imrét és Torba Balást elvitték a temetőbe, ott egymástól 1 méterre letérdepeltett őket, non-főhadnagy majd fölállította a 8 vörös katonát, akik egy-egy lövéssel agyonlőtték a két elítéltet. Közben 1919. április 16-án a román királyi hadsereg megtámadta a Magyar Tanácsköztársaságot. Ekkoriban a frontvonal április 16-án még Szatmárnémettinél és Nagyvárodnál volt, azonban a vörös csapatok szinte puskalövés nélkül megfutamodtak, egyedül a székely hadosztály állt ellen. Persze alig 10 000 emberrel ők sem tudtak sokat elérni, így a román királyi hadsereg május 1-jére már a Tisza vonalát elérte. Ez azonban nem zavarta a szolnoki forradalmi törvényszék munkáját, mert ugyanezen a napon, április 16-án ítélkezett Cifre János fegyverneki földműves felett és társai felett, őt is gulyó általi halálra ítélték. Ennek ugyanaz az előzménye, mint az előző esetekben, ugyanazon a napon, március 22-én Szolnokon, Török Szent Miklóson és Fegyverneken is úgy gondolták az emberek, hogy eljött a szabadrablás, végigfosztogatták mindegyik községet, valamint Cifra János az egyik fegyverneki ügyvédet és feleségét is elverte. Ezért ítélték őt halálra. A dr. Márton Ferenc vádbiztos át is adta Balázs Pál katonaparancsnoknak Cifra János elítéltet, aki 5 lövéssel agyonlövette Cifra Jánost a fegyverneki temetőben. Egyébként a már említett és elvert Botka József még évtizedekkel később is emlékezett Cifra János, a cselédjeit is úgy fenyegette, hogy vigyázz, aztán úgy ne járjál, mint a Cifra Jani, akit agyonlövettem 19-ben. És az utolsó halálos ítéletet a szolnoki forradalmi törvényszék április 29-én hozta László József szolnoki napszámos ellen. Őt is sok társával együtt állították bíróság előtt, összesen 30-an álltak a bíróság előtt. Ez szintén egy fosztogató banda volt, és szintén március 22-én követték el a fosztogatást. A Puszta Tenyő, ami ma Tisza Tenyőnek hívják, község Ilona Majorjában fosztogattak. A vörös hadsereget kirendelték, és a fosztogatók itt is ellenálltak, és egy vörös katonát agyonlőttek, és László Józsefet azért végezték ki, mert őt gyanították a vörös katona gyilkosaként. Egyébként azért soroltam a forradalmi törvényszék ítéleteit a vörös terror közé, mert ezek a cselekmények, amiket ezek az emberek elkövettek, ezek a büntető törvénykönyvben nem voltak megtalálhatók. Tehát büntető törvénykönyvben a kommun időszakát leszámítva szesztilalomért és fosztogatásért nem járt halálbüntetés, és ezért aztán a forradalmi törvényszék tagjait és kivégzőit is mind bíróság elé állították, mert BTK nélkül ítélkezni az közönség egy gyilkosság. Mint említettem, a román királyi hadsereg május 1-én már a Tisza vonaláig elért, ezért Szolnokról május 1-én este a magyar vörös hadsereg ki is vonult. Ezek után május 2-án a szolnoki ellenforradalmárok már át is vették a hatalmat, Fehér Gárdát alapítottak. A Fehér Gárda vezetője Sugár Miklós huszár hadnagy és Sefcsik György főhadnagy volt, valamint még fontos szerepet játszott dr. Engel Sándor főhadnagy is. Egyébként a horti rendszerben megfigyelhető volt a Sefcsik György esetében, hogy ő volt a keresztény származású, míg a Sugár és az Engel zsidó származásúak voltak, és egy idő után már saját magát tüntette fel egyedüli parancsnokként, hogy egy kicsit háttérbe szorítsa a kivégzett volt bajtársait. A Fehér Gárdának nem volt valami sok tagja, mindösszesen alig több mint 730 jelentkezőt írtak össze a szolnoki városházán, akinek Mannlicher puskát adtak. Közben a vörösök megneszelték, hogy a román hadsereg mégsem foglalta el Szolnokot, ők pedig pont ezért vonultak ki, mert arra számítottak, hogy bevonulnak oda a román csapatok. A Fehér Gárda ugyanerre számított, de az ő számításuk sem jött be. Ezért május 3-án a Magyar Vörös Hadsereg Steinbrück Otto százados vezetésével Szolnokra visszatért, és felvette a harcot a fehérgárdisták ellen. Ezen a napon délelőtt még körülbelül 200 fehérgárdista volt fegyverben, azonban a harcok idején már csak körülbelül mintegy 80-an maradtak. Egy modernül felszerelt hadsereg a Vörös Hadsereg ellen. A harcoló vörösök között volt Samueli Tibor népbiztos is, aki a keleti hadsereg rögtönítélő törvényszékének elnöke volt már ekkoriban. Ő azonban még ezen a napon, május 3-án visszatért Abonyba, és ott is a helyi fehérgárdista próbálkozások miatt akasztott fel embereket. Szolnokon tovább folytak a harcok. Ekkor lőtte agyon Bede Mátyás, szolnoki halász, dr. Szikszai György, szolnoki hírei törvényszéki elnököt, majd a vörös csapatok a Tiszapart irányába rohantak tovább. Ott dr. Engel Sándor és sógora, Sugár Miklós már csupán 50-60 fehérgárdistával tudták felvenni a harcot a vörösökkel szemben. Ezt az 50-60 embert könnyűszerrel legyőzték a szolnoki vörös csapatok, és ekkor a felkelés egyik vezetője, Sugár Miklós is menekülőre fogta. Őt a Kolónia utcában futás közben lőtte agyon Bencsik Károly mészáros segéd. Sefsik György elmenekült a két testvérével együtt, akik szintén részt vettek a szolnoki ellenforradalomban. A vörös csapatok ezek után dr. Petes Manó volt szolnoki királyi törvényszéki bíró villájához mentek, és ott a fegyverét követelték. Ő mondta, hogy katonatiszt volt, neki a csőcselék nem parancsol. Erre Petes Manót a szobájába szorították, és agyonlőtték. Innen a csendőr laktanya irányába mentek tovább a vörösök. Ott Vennes Andor főhadnagy próbált ellenük védekezni, de agyonlőtték. Ezen a napon érkezett a szolnoki csendőr laktanyába három betegállományban lévő csendőr, akik közül két egy parancsnoknak volt két és két csendőr volt. Őket egy Bársony József nevű földműves az egyik csendőrről elvett pisztolyjal agyonlőtte, majd kifosztotta őket. Másnap Samueli Tibor visszaérkezett, és 13 embert halálra ítélt, akiket a római katolikus temetőben végezték ki. Emellett még László Imre vasúti detektívet is halálra ítélték, bár őt a haragosai lőtték agyon. Május 8-án Samueli Tibor 10 vörös katonát végeztetett ki, és a szolnoki vörös terror utolsó kivégzetje pedig szintén egy fosztogatásért elítélt ember, Csörsz Mihály volt, és már befejezésül csak annyit mondanék, hogy július 20-án indult meg a Magyar Tanácsköztársaság offenzívája a románok ellen, ami kudarccal végződött, és ennek hatására augusztus 1-én lemondott, a Kun Béla vezette forradalmi kormányzó tanács, és véget ért a tanácsköztársaság története. Köszönöm a figyelmet!
Köszönöm szépen Kórodi Máténak!